Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Siposi Ildikó. Adásunk tartalmából: kiknek kell konszolidált éves beszámolót készíteni, és kik mentesülnek ez alól a kötelezettség alól. A várakozásoknak megfelelően 3,9% maradt az infláció májusban. Az inflációs nyomás érdemi fokozódását viszont mutatja, hogy a maginfláció 4%-ra gyorsult. Megtartotta első építőipari hazatérő bőrzéjét nemrég Münchenben az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Bár sokat esett az eső májusban, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke úgy látja, hogy a szokásos időben, vagyis június 5-e és 10-e között elkezdődhet a búzaaratása itthon. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A könyvelők nagy részének az egyszerűsített éves beszámoló vagy éves beszámoló és a hozzá kapcsolódó adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat kötelező könyvvizsgálat esetén pedig a könyvvizsgálói jelentés nyilvánosságra hozatalával, illetve közzétételével véget érnek az előző üzleti évvel kapcsolatos számviteli feladatok. Vannak azonban olyanok a szakmában, akikre ezek után még egy komoly és összetett feladat vár, a konszolidálás. Arról, hogy kiket érint a konszolidálás és milyen tennivalók vannak pontosan, Baldauf Csabát, a VTS Klient Senior Managerét kérdeztem.
A számviteli törvény tulajdonképpen nem azt mondja meg, hogy kit terhel, vagy kit érint a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség, hanem pont fordítva azt mondja meg, hogy kiket nem terhel, tehát egyfajta mentesítési környezetet teremt annak eldöntésére, hogy az adott társaságnak kell-e, vagy nem kell konszolidált éves beszámolót készítenie. Jellemzően ezek a már nagyon sok egyéb helyen is használt mutatóértékekkel vannak összefüggésben, tehát a mérlegfőszeggel, éves nettó árbevétellel és a adott üzleti évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámával. Tulajdonképpen ez a három mutatóérték közül, hogyha kettő a mindjárt említett határérték alatt marad, akkor nem kell konszolidált éves beszámolót készítenie az adott anyavállalatnak. Ezek pedig mérlegfőszeg esetén 6 milliárd forint, éves nettó árbevétel esetén 12 milliárd forint, és foglalkoztatotti létszám esetén pedig 250 fő. Ezt a minősítést természetesen a megelőző két év átlagában kell elvégezni.
Adódik a kérdés, hogy honnan ismerheti ezeket az adatokat az anyavállalat, hogyha még nem készítette el a konszolidált éves beszámolóját?
Kérdés alapvetően jó, és meg is adja a választ rá a számviteli törvény, ugyanis azt mondja, hogy amikor megítéljük, hogy az adott anyavállalat kötelezette, vagy nem az éves konszolidált beszámoló készítésre, akkor ezeket az adatokat csak egyszerűen össze kell adni, tehát egy cégcsoportba tartozó vállalkozásoknak az adatait, mérlegfőszegét például össze kell adni. Anyavállalat és leányvállalat vonatkozásában, hogyha pedig közös vezetésű vállalkozás is tartozik a cégcsoporthoz, az ő esetében pedig a tőkérészesedésre jutó arányban kell figyelembe venni.
Ki az, aki még mentesíthető a konszolidálás alól?
Az előbb említett kategórián kívül azok az anyavállalatok mentesíthetőek még, így is nevezi őket a törvény, hogy mentesíthető anyavállalatok, akik maguk is leányvállalatok, tehát fölöttük egy anyavállalat áll, ráadásul az anyavállalat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik székhellyel, és ő maga bevonja a konszolidálásba ezt az anyavállalatot, illetve a hozzátartozó leányvállalatokat, vagy közös vezetésű vállalkozásokat, és maga pedig úgy készíti el a konszolidált beszámolóját, hogy az megfelel az EU-s irányelvnek, illetve a rendeleteknek.
Van-e esetlegesen még olyan szempont vagy körülmény, amelyre különösen tekintettel kell lenni?
Itt a méret miatti mentesítésnél az egy érdekes pont, hogy nem alkalmazhatja mindenki ezt a mentesítést, tehát hiába marad esetlegesen az említett három mutatóérték közül kettő az értékhatár alatt, mégsem ússza meg a konszolidált éves beszámoló készítését az a vállalkozás, amelyik anyavállalata hitelintézet, biztosító vagy pénzügyi vállalkozás, vagy pedig a részvényei, üzletrészei, esetlegesen egyéb kibocsátott értékpapírok tőzsdei kereskedelme az engedélyezett. Szintén fontos egyébként, és ez már pont, hogy nem a méret miatti mentesítéshez tartozik, hogy már akkor tisztában kell lenni azzal, hogy az adott társaság mentesített anyavállalatnak minősül-e, vagy sem, amikor az egyedi beszámoló készül, ugyanis a mentesítés tényét be kell mutatni az egyedi beszámoló szintjén, illetve vannak még olyan plusz előírások, hogy milyen plusz információt kell megadni az egyedi beszámoló szintjén abban az esetben, hogyha konszolidált beszámolót nem készít az adott vállalkozás a mentesítésege révén. Az is fontos még egyébként, hogy az adott anyavállalat mi alapján került mentesítésre, mert amennyiben méret alapján került sor az ő mentesítésére, akkor azt mondhatjuk, hogy a történet véget ért, és tulajdonképpen nincsen további adminisztrációs kötelezettsége a konszolidáció tekintetében. Viszont, hogyha azért került ő mentesítésre, mert gyakorlatilag egy fölé rendelt anyavállalata csinálja meg helyette a konszolidációt, vagy ő konszolidálja be a cégcsoportba tartozó vállalkozásokat, akkor figyelni kell arra, hogy igenis van egy plusz adminisztrációs kötelezettsége a magyar társaságnak is, mégpedig azt a konszolidált éves beszámolót és konszolidált üzleti jelentést, amit a fölé rendelt külföldi, jellemzően külföldi anyavállalat készít, azt közé kell tenni, mégpedig az elkészítését követő 60 napon belül. Ráadásul, mivel ezek a társaságok jellemzően ugye más tagországban vannak, más nyelv alapján csinálják a beszámolójukat, ezért arra figyelni kell, hogy ezt magyar nyelven kell megtenni, tehát gyakorlatilag kell készíteni egy fordítást a konszolidált éves beszámolóhoz és üzleti jelentéshez.
Baldauf Csabát, a VTS Client Senior Managerét hallották. A várakozásoknak megfelelően 3,9% maradt az infláció májusban, az előző havi 3,9% után, kommentálta a Központi Statisztikai Hivatal adatait a Takarékbank vezető elemzője. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Teljesen megfelelt a várakozásoknak az inflációs adat májusban, hiszen a konszenzus is 3,9% volt, és gyakorlatilag ugyanannyi lett. Ami a részleteket illeti, az is nagyjából megfelelt a várakozásoknak, arra lehet ezt számítani, hogy üzemanyagáraknak a drágulása már kicsikét fékeződik. Tehát ez részben tompította az inflációt, ugyanakkor az is látható volt itt a hírekben, hogy különböző élelmiszerárak elkezdenek elszabadulni, mint a sertéshúsáraknak a drágulása fokozódott. Közben az idényáras élelmiszereknek a drágulása némileg mérséklődött, hiszen míg az előző hónapban még 83%-os burgonyár növekedést mutatott a statisztikai hivatal, most májusban már ez leszédült 30%-os árnövekedésé, hiszen megjelent az új burgonya a boltokban. Ami még emellett lényegesen befolyásolta az inflációt, az a szolgáltatói áraknak az emelkedése. Itt ezen belül is azt láthattuk, hogy a piaci szolgáltatásoknál rengeteg komponens már 8% fölötti árnövekedést mutat, mint a ruhatisztítás, ruhajavítás, lakáskarbantartás, hát különböző olyan piaci szolgáltatások árai drágulnak nagyon, ahol jellemzően erős a munkaerő költség növekedése is, és mindez megmutatkozik a maginflációban, ami immár 4%-ra kúszhat föl. Ennek hatására hát érdekes lehet a következő jegybanki kamatdöntés, hiszen éppen két hét múlva várható az MNB-nek a következő lépése. Egyrészt a külső infláció az nem mutat jelentős gyorsulást, sőt a külső infláció inkább lassú, hiszen euróövezetben 1,2% volt az infláció, tehát importált infláció növekedésére egyáltalán nem kell számítani, és emiatt talán kivárhat az MNB, de ugyanakkor jeleznie kell, hogy amennyiben szükséges, akkor lépéseket tesz. Illetve az is előfordulhat, hogy egy nagyon-nagyon icipici lépést még tenni fog most júniusban. Ezek pedig elégségesek lehetnek ahhoz, hogy miközben a külső monetáris politika egyetlen lassulás irányába mozdult el, hiszen a Fednél is már arra számítanak, hogy csökkenteni fogja a kamatokat, és világszerte indult egy kamatcsökkentési sorozat. Így hogyha az MNB még tartja is a kamatokat, még akkor is tágulni fog a felárunk a külső környezethez képest, és az elégséges lesz, hogy a forintot erősítse. Így a forint az importált infláción keresztül támogatni fogja, hogy némileg mérsékeltebb legyen az infláció.
Az MNB milyen lépést tehet ugye annak függvényében, hogy az inflációs nyomás fokozódik, hiszen a maginfláció ugye 4%-ra gyorsult, milyen apró lépések jöhetnek a jegybank részéről?
Hát annyi lehetséges, hogy egy mérsékelten mondjuk 5 bázispont emeli a egynapos betéti kamatot mínusz 0,05-ről mondjuk 0%-ra. Az alapkamathoz még jó ideig nem fog hozzányúlni, hiszen az nincs szükség hozzányúlni, hiszen jelenleg a kamatfolyósó az teljesen aszimmetrikus. Először ugye a kamatfolyósó két szélét érdemes emelni, és akkor, amikor már szimmetrikussá válik a jegybanki alapkamat körül a kamatfolyósó, legfeljebb akkor kerülhet sorára, hogy az alapkamat is emelkedni fog. Ugyanakkor még életben vannak a likviditást növelő úgynevezett deviza swap állományok. Ezeknek az állományát fokozatosan csökkenteti, nagyon-nagyon lassú ütemben, és gyakorlatilag arra lehetőség van, hogy ez tényleg olyan lassú ütemben csökkenjen, hogy akár még jövőre is életben marad ennek egy része.
Szupán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.